Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hepler Gábor, Szobi plébános vagyok. A mai evangéliumot magyarázom. A mai evangélium a Szent Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 17-től a 19. versig tart. Az ószövetségi törvény tökéletesítése. Felolvasom. Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesztőcske sem vészel a törvényből, hanem minden beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt igen kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek, ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, ez a rész Jézus hegyi beszédéből való, ahol több parancsot is szó szerint elővesz Jézus, és megmagyarázza. Például azt, hogy ne ölj. Mondom neked, már az is, aki bolondnak mondja a másikat, méltó a gehenna tüzére. Ne törj házasságot. Mondom neked, aki bűnös kívánsággal nőre néz, már az is házasságtörést követel. Hamisan ne esküdj. Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Tehát Jézusnak ezek a magyarázatai, mondhatnám úgy is, hogy megszorításai, és ebbe a kontextusba, összefüggésbe értelmezhetjük Jézus szavait. Szeretném elmondani, egy kicsit bemutatni, hogy mi is volt az az ószövetségi törvény, hogy miért volt fontos, vagy hogyan volt fontos a Jézus korábbeli emberek számára, aztán elmondani, hogy miért fontos ez a mi számunkra, mert természettörvény, és a természettörvény az ráadásul mindig és mindenütt kötelező, mert a természetünkben van írva. Hadd kezdjem ott, hogy a Mózes 5 könyvét hívják törvénykönyvnek, az 5-ös szám nagyon beivódott a közgondolkodásba, ezért Pentateukusnak 5 könyvnek nevezik. Ez az 5 könyv a teremtés, a kivonulás, a leviták, a számok és a másodtörvény. Mert el fogom mondani, hogy melyiknek mi a tartalma. Most csak annyit hadd mondjak, hogy akkoriban egyértelműen és teljes meggyőződéssel Mózesnek tartották mind az 5, Mózesről gondolták, hogy mind az 5 könyv szerzője ő, és ezért ezek a könyvek nagyon tekintélyesek voltak. Sok bennük az elbeszélés, általában a keleti ember összes megnyilvánulásában és mondani valójában nem annyira leszűrt törvények és meghatározások vannak, hanem elbeszélés történet keretében fogalmazza meg a gondolatait, Még ezekben az úgynevezett törvénykönyvekben is sok ilyen elemmel találkozunk. Maga a törvény szó ezekben a könyvekben szó szerint útmutatást jelent, nem annyira elméleti szabályokat. A Az egész valóban ősidőkben nyúlik vissza, de az élet közben mindig változik. És ezért az új körülményekre vonatkozó törvényeket is meg kell alkotni, és oda kell illeszteni az egészhez. Azért ez is észrevehető a Mózes 5 könyvében, hogy vannak nagyon stabil, nagyon régi részek, és vannak már az 5 könyvön belül is későbbi időkre mutató törvénymagyarázatok és az új élet helyzeteit figyelembe vévő törvények. A 10 parancsolatról szeretném elmondani a következőket, hogy nem csak az Isten tiszteletre vonatkozik, hanem az élet minden területét felöleli. Én például úgy szoktam tanítani a gyerekeknek, hogy Isten a legnagyobb értékeket védi. Hát mi a legnagyobb érték? Akárhogy is nézzük, maga Isten, ő maga. Ezért az első 3 parancs ő rá vonatkozik. Voltak éppen az első 3 parancs, ha megnézzük, szinte ugyanaz, csak más és más megnyilvánulásokra vonatkozik. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálja, hogy mi mondjuk röviden, eredetileg a Bibliában ez hosszasabb szavakkal van megfogalmazva. A lényeg az, hogy Isten személye álljon központba, amelyik a legnagyobb tiszteletet, legnagyobb elismerést, legnagyobb hódolatot kívánja, mivel őtőle kaptunk a legtöbbet. Ő a legnagyobb. Azután logikusan következik az emberekre vonatkozó parancsok sorozata. Először védi a szülőt. Atyádat és anyádat tisztelt. Hát tőle kapjuk az életet. Isten után. Emberi szempontból. Azután, ha már megkaptuk az életet, 5. parancs, ne ölj! Sem a magad élete felett nem rendelkezhetsz, sem másoké felett. A 6. parancs, ne paráználkodj, ide csatolhatjuk a 9. felebarátott házastársát, ne kívánd, az életet csak bizonyos körülmények között ad tovább, úgy, hogyha elszegődtetek ketten, egy férfi és egy nő egymás mellé, egy életre, mert egy gyerek felnevelése 2 emberre van megtervezve. Egy ember nagyon nehezen tud fölnevelni egy kisgyermeket. Ha már a szülőktől életet kapott az ember, képes arra, hogy az életet továbbadja, akkor az életnek vannak külső anyagi feltételei, ebben is felelősséggel tartozik az ember, tehát a következő parancs így hangzik, hogy ne lopj, 7. ne lopj, 10. mások tulajdonát ne kívánd. Mert az életnek vannak szükséges kellékei, kell egy otthon, ahol lakik az ember, kell ruha, amiben öltözködik, kell étel, amit elfogyaszthat, az ehhez szükséges kellékek is kellenek állatok, ezeket nem szabad egymástól elvennünk, mert az íj, aki megdolgozott érte, vagy örökölte, és a szülei dolgoztak meg érte. És van még egy parancs, ha már megkaptuk az életet a szülőktől, ha már vigyázunk rá, továbbadjuk, az anyagiakért is felelősséggel tartozunk, akkor a becsületünkért is felelősséggel tartozunk. Más becsületét hamis szóval elvenni, az azt is jelenteti, hogy elveszem a munkáját. Például, hogyha valaki elterjesztette akkoriban, hogy az illető nem vigyázott a juhaira, vagy nem tud rá vigyázni, nem tudja, hogy mikor kell etetni, stb., akkor tulajdonképpen senki se fogja fölfogadni pásztornak, senki se fogja megbízni ezzel. Tehát egy szóval el lehet venni a másik ember egész megélhetését, egész egzisztenciáját, mert a becsület az életünknek egy nagyon fontos része, szellemi része, de nélkülözhetetlen. Hát ezekre vonatkozik a 10 parancsolat. Ilyen logikusan el lehet magyarázni, hogy még a modern ember is megértse, hogy a dolgok egymásból hogyan következnek. Most az egy érdekesség, hogy a 10 parancsolatnak két kőtábláját szoktuk emlegetni meg különböző ábrázolásokon, festményeken, faragásokon, kőből készített szobrokon is. Két kőtábla látható, rendszerint úgy, hogy az Istenre vonatkozó parancsok szerepelnek az egyiken, a másikon meg az emberekre vonatkozó parancsok. Tehát ez egy közvélekedés, hogy ez így lehetett. A szorgosabb és tudós vizsgálat egy könyvben azt árta elém, hogy a két példány az ugyanaz a dolog lehetett kétszer, mert a szerződést két példányban írták, hogy egyik egyiknél, a másik a másiknél, másiknál maradjon. Csak hogy a 10 parancsolatnál Isten az egyik szerződő fél, és az ember a másik, így ez a két példány mind a kettő a frigyládában lehetett, és gondosan őrizték. Ez számomra is csak nemrég lett világos egy okos Bibliáról szóló könyvből. Nagyon elcsodálkoztam rajta, és hát el tudom képzelni, hogy valóban így van. A cél, tehát a törvényeknél az útmutatás, hogy hogyan kell viszonyulni a saját életünk érdekében a körülményeinkhez. Az útmutatások nem az élet nehezítésére valók, hanem azért kellenek, hogy rávilágítsanak az Isten jellemére, szentségére, igazságosságára, jóságára, és kifejezzék akaratát. Most, hogyha tovább megyünk, részleteiben az igazi törvénykönyv a kivonulások könyve, a kiegészítő törvénykönyv, a leviták könyve, itt Isten tiszteleti szabályok vannak, és a részleges kiegészítő törvények a másodtörvényben szerepelnek. Testvérek, ennyit tehát az ószövetségi törvényről, ahogy ez akkoriban a zsidó emberek előtt állt, és a magyarázatom a 10 parancsolat logikájáról azt is megmutatja, hogy mennyire összefüggő és egymásból következő ez a parancsrendszer, és ez ma is érvényben van. Azért van érvényben, mert a 10 parancsolatban a természettörvény fogalmazódik meg, az pedig az emberi természetbe van írva, és azt mindenki tudhatja, különösebb tanítás vagy kinyilatkoztatás nélkül mindenki érzi, hogy a másikat bántani, a másiktól elvenni, ez nagyon helytelen és hamis dolog. Lelkiismeret furdalásuk van, rossz érzésük keletkezik az embereknek, ha ilyen bűnt elkövetnek. Testvérek, június 8-án prágai Szent Ágnes emléknapja van, róla is szeretnék megemlékezni ebben a Biblia magyarázatban, mint olyan szeméről, aki nagyon jól ismerte és megtartotta az Úristen törvényeit, még azokkal a szigorításokkal és kiegészítésekkel is, amit Jézus tett, ő még azoknak is megfelel, hiszen hallgassuk csak meg, hogy mi az élet története. Édesanyja Konstancia, édesapja pedig harmadik Béla. Ahogy akkoriban a főúri sarjak, királylányok élete, a élete első része azzal telt el, hogy hatalmi érdekekből folyó eljegyzések sorozata követte egymást az életében. Egyik személy, akinek el volt jegyezve, meghalt, akkor továbbadták a másiknak, akkor fölbontották, akkor újabb érdekek jöttek szóba. Végül, amikor ezeket szinte lerázta magáról, akkor nagy kincsre talált a Szent Ferenc és Szent Klára útját megismerve. Szent Klárával elkezdett levelezni, és meg is maradtak a prágai Ágnesnek írt levelek, és kolostort alapított, és egy egész szeretett város alakult ki a munkája nyomán Prágában, kórházak, árvaházak, alapítványok, úgyhogy bőven tudta, hogy mi az a parancs, hogy ne ölj. Az nem csak annyit jelent, hogy ne bántsál mást, ne légy az életének a meggyengítője, elvevője, hanem segítsd az életét kibontakozni, jobb minőségűvé válni. És erre kell, testvérek, ma is figyelnünk. Böjte Csaba testvért idézhetem, aki minden könyvében, sok-sok prédikációjában elmondja, hogy a Jóisten törvényeit azt ismerjük, a legtöbb ember ismeri a lelki ismeretén keresztül, azt törekednünk kell megtartani, ha nem tudtuk, a katolikus egyházban van a bűnbocsánat szentsége, de hát mindenki kérhet bocsánatot, viszont nem szoktunk odafigyelni arra, hogy lehet vétkezni mulasztással, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az is a Jóisten törvényének a megszegése, hogyha nem teszünk meg valamit, amit megtehettünk volna. Hát Csaba testvér élete mutatja, hogy ő aztán megtette, amit tehetett, és mindenkinek erre hívja fel a figyelmét. Én is itt az Ószövetségi Törvény magyarázata közben azt mondanám, hogy ha követjük Jézus szellemiségét, akkor nem csak a szó szerint leírtakat veszük figyelembe, amit okvetlen muszáj és amit előírtak, hanem azt, amit az élet elénk ad, mint lehetőséget, mint kihívást, ha azt észreveszünk és teljesítjük, nagyon messzire jutunk a Jóisten akaratának követésében és megtartásában. Köszönöm kedves figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent szívének litániáját imádkozzuk.